Szeretettel köszöntöm a testvéreket és minden egybe gyűltet, illetve vendégeinket is. Már így fogalmazok én is, mint aki itthon érzi magát. Legszívesebben az van bennem, hogy még úgy lennénk, úgy csendben ott lennénk még az Isten jelenlétében. Nem biztos, hogy mindig beszélni kell, hanem csak úgy lenni, érezni Isten jelenlétét, érezni, élvezni egymás társaságát. Többen tudjátok, hogy intézményeket vezetek, és intézmények tartoznak a kezem alá, és ezeket az intézményeket többször ellenőrzik, és többek között van egy ilyen feltétel, kritérium, hogy az intézményekben különböző intézkedési terveket kell kialakítani. És hát ezek a tervek megvannak, néha formaságok, néha pedig olyan valós tartalommal, amihez kell igazítanunk az intézmény életét. Hogy miért mondom ezt? Háláról beszélni, a háladásról beszélni, prédikálni, az valahogy számomra olyan, mint egy intézkedési terv, amit még én sem valósítottam meg teljesen, és nekem is tanulnom kell. És ezt nem saját kútfőből, hanem Isten az, aki megírja ezt az intézkedési tervet, elénk tárja, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy ahhoz igazítsuk az életünket. Úgyhogy fogadjátok, testvéreim, így most Isten beszédét, amelyet szeretnék felolvasni a Tesszalonikaiakhoz írott levél, első levél 5. fejezetéből. Én már a 16-os verstől elkezdeném, úgyhogy fönnállva hallgassa a gyülekezet Isten ígéjét. 1 Tesszalonika 5.16-tól olvassuk az ígéket. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon egyszerű fogalmaz a te ígéd, hogy mi a te akaratod az életünkre vonatkozólag. Sokszor mi magunk bonyolítjuk ezt túl. Most mégis úgy állunk itt előtted, hogy szeretnénk az életünket minden olyan dologtól megüresíteni, amely akadálya lehet abban, hogy ez az akaratod érvényesüljön a mi életünkben. Azért vagyunk ma itt, hogy tanuljunk, és hogy drága szent lelked által betörzsd a mi életünket, hogy háladó élet legyen a mi életünk, úgy egyénileg, mint közösségileg is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Talán többen azt mondják a testvérek közül, hogy hát a háladásról nem beszélni kell, hanem egyszerűen meg kell élni. De miért gondolom azt, hogy mégis kell róla beszélni? Hát azért, mert egyre inkább tapasztalom azt, hogy a háladás valahogy úgy kiszorul az életünkből. Úgy most általánosságban, nem csak a keresztény, újjászületett hívő emberekről beszélek, hanem úgy társadalmilag, hogy egyre kevesebb dologért vagyunk hálás, hisz egyre inkább megszokjuk, hogy mennyi mindenünk van, és ezek a dolgok, ha megszokjuk, akkor természetessé válik. Éppen ezért azt gondolom, hogy a háladás ma, a mai korszakban, a környezetünkben egyfajta radikális kérdés, hogy szembe tudok-e menni azzal, ami engem körülvesz. Nem véletlenül esett a figyelmem az ígére, amely ebben kíván tanítani bennünket, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. Sokszor, ahogy beszélgetünk, és az Isten dolgairól elmérkedünk, többször előjön az, hogy hát mégis mi az Isten akarata az én életemre. Hát annyira nem tudom, hogy mi az Isten akarata az én életemre. Most mondok egy olyan örök érvényű igazságot, amelyet bármikor, bármilyen élethelyzetben alkalmazhatunk. Méghozzá ezt az igét, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok. Hajlamosak vagyunk arra, és a társadalomban az emberek ezt így is élik meg, hogy majd hálás leszek akkor, ha a körülmények megváltoznak, és nem veszük észre, hogy egyre fokozottabb, egyre nagyobb igényű igényünk van arra nézve, hogy milyen módon és milyen öncélulag változhanak meg a körülmények körülöttünk. És ha majd ezek teljesülnek, akkor majd hálásak leszünk. Isten igéje pedig pont szembe megy ezzel a gondolkodásmóddal. És talán ez a hívőknek, a krisztusi embereknek az egyik fő titka, hogy tudunk-e minden helyzetben, minden körülmények között hálásak lenni. És be kell lássuk, ha csak a magam életét nézem, vagy vizsgálom, hogy ez nem annyira egyszerű. Nézzük meg, hogy mi múlik, mitől függ az, hogy a körülményektől függetlenül tudjunk hálásak lenni. Valaki így fogalmazott, talán Rick Warren volt az, a radikális hála a képesség, hogy hálásnak tudunk lenni minden körülmények között, Isten akarata, mert ez szövetséget, közösséget eredményez. Tehát, mit is jelent a hála? A hála azt jelenti, hogy kapcsolatot mélyít köztem és embertársaim között, valamint köztem és Isten között. És lehetne előrébb is venni, hogy előbb Istennel vagyok jó kapcsolatban, és utána jó kapcsolatban vagyok az embertársaimmal is. Csodálatos dolog ez, hogyha ezt az igazságot nem csak felfedezzük, hanem alkalmazni is tudjuk az életünkben, hogy elmélyít egyfajta kapcsolatot. Tehát amikor arról beszél Pál apostol a tesszalónikaiaknak, hogy Istennek van egy akarat az életünkre nézve, akkor nem csak ceremóniálisan van jelen ez. Istennek nem csak arra van szüksége, vagy nem arra van szüksége, hogy hajbókoljunk, hogy hajolgassunk, hogy áldozatokat mutassunk be, és különböző szertartásokat végezzünk. Ezek külső megnyilvánulások, abból adódóan, ami bennünk van. Ha mélyére nézünk, akkor azt látjuk, hogy Istennek az az akarata, hogy vele szoros, mély kapcsolatban legyünk. És ha vele szoros, mély kapcsolatban vagyunk, akkor a körülményektől függetlenül hálásak leszünk. Miért? Mert megtapasztalásaink lesznek Istennel. Olyan fajta megtapasztalások, amelyről az Ószövetségben olvasunk, hogy hálát adok, Uram, a szabadításodért. A hálának két formáját szeretném most megemlíteni. Az egyik a tanult hála, a másik pedig a megtapasztalásnak a hálája, amelyet az Ószövetségben találunk. Az egyiket Isten előirányozottan meghatározza, hogy minden ember járuljon oda az oltárhoz, hozzon áldozatot, hozzon égő áldozatot, a föld minden terméséből tiszteljék meg Istent azzal, amit Isten nekik ad. Ez a tanult hála, ezt a gyerekek, a felnőttek, mindenki elsajátította és cselekedte. Ha egyet ért vele, ha nem. És van a másik, amelynek az alapja az, hogy valamit megtapasztalok. A 116. Zsoltárban Dávid arról beszél, hogy a szabadítás kelhét felemelem. Ha nem értjük, hogy mi volt a szokás akkoriban, akkor ezt nehezen tudjuk értelmezni. De a szabadításnak kelhe egy emlékezés volt. Egy háladó emlékezés volt arra, hogy Isten kiszabadította Izrael népét Egyiptomból. Kedves testvérem, milyen kelhet emelsz ma föl? A keserűségnek a kelhét, a bizonyságtevésnek a kelhét. Vallást teszel, megvallod, elmondod, kihirdeted a körülötted lévő embereknek azt, amit átértél. És ebből fakadóan ott van az életedben a háladás, vagy nincs. Nagyon nehéz ezt a szürke hétköznapjainkban alkalmazni. Mert most vasárnap, amikor közösségben vagyunk együtt, Isten dicsősége bejárja itt ezt a termet, mindenki úgy van vele, hát itt olyan jó itt nékünk, maradjunk itt még, aztán holnap elmegyünk, mások lesznek a körülmények körülöttünk, nem lesz ilyen szép oltár, nem lesz ennyi szép ember körülöttünk, ennyi kedves ember. Vajon holnapra is igaz az Isten igéje? Vajon a holnapra is érvényben van? Vagy csak a mára? Azt mondja Pál apostol, mindenért. Ez a görög szó, a pász szó, ami a mindent jelenti. Az azt mondja, hogy semmi kivétel nincs. Egy kétség sem merülhet fel. És a mindenben ránk nézve, akik megtapasztalunk jót és rosszat, benne van mindegyik. A nehézségek is benne vannak, a bukások is benne vannak, a harcok is benne vannak, az örömök is benne vannak, a győzedelmek is benne vannak. Hálás vagyok akkor, ha kapok tőled valamit. Ha jó dolgot kapok tőled. Gyerekemnél megfigyeltem, hogy nem is olyan egyszerű ez a történet. Ha valami olyasmit adsz a gyerekednek, amit nem szeretett volna, vagy ahelyett adsz olyat, amit ő szeretett volna, de nem azt adod meg neki. Legalábbis a fiamnál azt tapasztaltam. Köszönöm. Nem erre számította. És el kell magyaráznom neki, hogy kisfiam, annyi játékod van már, annyi mindened van. Az én időmben tized annyi nem volt. Örültünk, ha születésnapkor, karácsonykor, nagyobb ünnepekkor valamit kaptunk ajándékba. Valami egyszerűt. Természetessé válik. És a mai kornak ez a legnagyobb kihívása. Arra tanít bennünket Isten igéje, hogy gyakoroljuk ezt a hétköznapjainkban, és hogy hogyan gyakorolhatjuk, a következő képen fogalmazódik meg. Bárkivel is, akivel mélyebb kapcsolatot akarsz kiépíteni, kezd el előbb kifejezni a háládat. Ugyanis a hálaadás a tiszteletnek az egyik megnyilvánulása. Ha valakit tisztelek, akkor hálás leszek. Fejezd ki a háládat annak az embernek, akivel szeretnéd elmélyíteni a kapcsolatodat. Hadd hozzam most előrébb, hogy előbb az Istennel törekedjünk a mélyebb kapcsolatra, és fejezzük ki a mi hálánkat az Isten iránt. A gyakorlati részét azt gondolom, mindnyájan tudjuk már elméletben, hogy hogyan fejezhetjük ki, mennyi apróság, mennyi odafigyelés, törődés. Ezeket már nagyon jól ismerjük. Mégis mi az, ami miatt nem működik ez az életünkben? Mi az, ami miatt esetleg megfeledkezünk róla? Ez a szívnek az állapota. Tehát ahhoz, hogy hálás tudjak lenni a hétköznapjaimban, a gyerekeimmel, a feleségemnek, az embertársaimnak, előbb meg kell élnem Krisztussal a közösséget. Előbb vele kell kapcsolatban lennem. Előbb benne kell elmélyülnöm. Hisz amikor Isten jelenlétében vagyunk, és az Isten jelenléte kiárad, az ő dicsősége betölti a szívünket, a lelkünket, az életünket. Nem kell erőlködni, hogy mit mondjak, hogy miért legyek hálás, hanem Isten szelleme fölhozza bennünk. És csak úgy búzul, csak úgy jön föl, mint a forrásból a víz. És csak azt veszük észre, azon kapjuk magunkat, hogy ezért is, azért is, annyi mindenért tudok hálás lenni. Hálásnak lenni eléggé radikális gondolkodásmód ma. A kérdés az, hogy csak ma vagyunk így, csak ennek a korszaknak a jellemzője ez. Szeretnék majd hozni egy bibliai történetet Jézus idejéből, hogy meglássuk, hogy ez nem csak ma volt probléma, hanem ez alapjában véve a bűnös ember természetének a problematikája, hogy nem vagyunk hálásak. És mivel nem vagyunk hálásak, nem is vagyunk boldogak. Tehát nézzük meg, hogy Jézus idejében hogyan működött ez a háladás. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, aki távol megálltak, és kiáltozvák kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a te hited megtartott téged. Tehát azt látjuk, hogy Jézus idejében is volt hálás ember, és volt olyan, aki megfeledkezett a háladásról. Tehát nem csak egy mai jelenségről van szó, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy egy emberi természet, a bűnös embernek a természete, a magának való embernek a természete, a hálátlanság. Az, hogy minden természetes, az, hogy minden jár. Ez az önző, az énnek a kiszolgálása. De most azért olvastam fel ezt a történetet, hogy tanuljunk belőle. Tehát mi az, amiben nekünk változtatnunk kell, hogyan lehetünk hálásak? Mire tud Isten igéje megtanítani bennünket, és mit tud Isten bennünk elvégezni? Szeretném kiemelni most ezt a szemét, aki visszament Jézushoz, hisz tőle tudjuk a legtöbbet megtanulni. Azt olvastuk, hogy egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette az Istent. Tehát az első dolog, amire ez a történet bennünket megtanít, hogy ő valamit észrevett, egy különbséget vett észre a saját életében. Meglátta azt, ami volt előtte, és meglátta azt, ami változást hozott az ő életében. Látta a tisztulást. Ez arra tanít bennünket, hogy vedd észre. Vedd észre, amit Isten tesz körülötted. Vagy a saját életedben. Vedd észre azokat az apró vagy nagyobb változásokat, amikért tudsz hálás lenni. Természetesen, mint ember és ember együtt élünk, és ha a feleségem sportruhát vesz föl, és utána átöltözik, akkor szembetűnő a különbség. Észreveszem. De amikor leülök az asztalhoz, és elém van téve a tányér, meg a pohár, ha koszos, azt akkor észreveszem. De az, hogy tiszta, hogy a koszosból tiszta lett, az már sokkal kevésbé, mert azt megszoktuk, hogy annak tisztának kell lennie. És azért nem vagyunk hálásak. Tehát vedd észre, amit tettek érted. És ezt szeretném, ha nem csak az egyéni életünkre tudnánk alkalmazni, hanem nagyon fontos, hogy a gyülekezetben alkalmazzuk ezt. Hogy észrevegyük, hogy mások mennyit fáradoznak értünk. Akár a lelki vezetők, akár egy testvérem. Lehet, hogy apró dolgok. Köszönöm azt a bizalmat, hogy betekinthettem az előkészületekben a internet és a messenger segítségével. Láttam, én már előre hálát adtam a mai ebédért, mert jó nagy fazekat láttam, és nem volt üres. Nem fogom elárulni, hogy mi lesz az ebéd, de én már láttam. De ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz, hogy le tudjunk ülni, ahhoz, hogy megköszönjük Istennek mindezt, kellettek olyan személyek, és nem is kevesen voltak, akik az idejüket, a fáradozásukat, az energiájukat arra fordították, hogy eljöjjenek ide, és előkészítsék. Legyen ez oltár, legyen ez megterített asztal, legyen csak egy egyszerű takarítás, hogy szép, tiszta helységben tudunk itt lenni, és nem a kozban, nem csótányok, meg egyéb más dolgok között. És még akkor is lehetnénk hálásak, hogy van hol összejönnünk. Tehát ez az ember ebben a történetben tanít bennünket. Ő meglátta a különbséget. És ez arra indította őt, hogy visszamenjen, hogy megköszönje, hogy kifejezze a háláját annak, akinek köszönheti a változást az életében. Észre se vesszük, hogy akár egy házastársunk, akár egy lelkitársunk mennyit tud abban segíteni, hogy növekedjünk lelkileg. Hálát adtál már ezért. Meg szoktad köszönni. A második dolog, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, értékelni azt, amit kapok. Ez a legnehezebb. Mert értékelni azt, amit kapok, ezt megelégedéssel lehet. Lehet, hogy másra számítok. De azt, amit kapok, azt megköszönjem. Azért hálás legyek. Lehet, hogy egy nagy motorra vágytam, de csak egy biciklit kaptam. De van egy biciklim. Értékeld azt, amit kapsz. Hogyan tudom értékelni azt, amit Istentől kapok, az erőmet, az életemet? Ugye, hálát adok, Uram, az életért, egy nagyon régi énekben így énekeljük, vagy énekeltük, hogy hálát adok, Uram, az életért. Hogyan tudom a hálámat kifejezni azért, hogy van életem, hogy élhetek? Úgy, hogy tudom értékelni. Ha értékelem, akkor tudom, hogy az életem nem egy könnyű élet, nem egy felszínesség lesz, hanem tudatosan formálom, alakítom az életemet Istennek tetszővé. Keresem az utat, keresem az ő arcát, keresem az ő akaratát. Annyiszor olvashatjuk ezt az Ószövetségben, Dávidnál, a prófétáknál, hogy keresem az Urat, már korán reggel fölkelek, hogy az Úrral legyek közösségben. Értékeld azt, amit kapsz. És a harmadik dolog, amit ebből a történetből szeretnék kiemelni, az, hogy fejezd ki a háládat. Tehát egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette az Istent. Ne legyél önző, ne tartsd meg magadnak, ne tartsam meg magamnak. Testvérek, nagyon nehéz, főleg, hogyha nem ehhez nőttünk hozzá. Van egyfajta neveltetésünk, felnövünk egy családi környezetben. És nagyon nehéz mondjuk azoknak, akik elvárások között nőnek föl, hogy kifejezzék a hálájukat. De Isten formál, alakít. Átformálta ezt a halálra szánt leprás embert egy újjá formálta az ő testét, az ő bőrét, akkor Istennek nem gond a te szívedet, a te életedet, a te érzelmeidet átformálni, meggyógyítani. Fejezd ki hangos szóval. Hogyan fejezhetem ki az én hálámat? Dicsőített az Isten, valószínűleg ez egy nem egy csendben történt, hanem igen feltűnő, igen hangos kiáltozás, Isten magasztalás, hallelujázás lehetett, ahogy legalábbis a kortörténetből ismerjük az akkori szokásokat és a zsidóknak a módját, ahogy az Isten dicsőítették. Hát nem tudom ki, hogy van vele, én még az este bele tekintettem a női tenisz döntőbe, a US Open-en. És hát ilyenkor, amikor az ember egy meccset néz, vagy egy ilyen sporteseményt, hát mindig van valaki, akinek szurkol. És ha az illető pontot szerez, gólt szerez az a csapat, hát úgy önkéntelenül is jön bennünk, hogy jaj, de jó, az öröm! Én még nem láttam olyan szurkolót, aki gól volt, jó volt. És sokszor megbújunk amögött, hogy hát én hálás vagyok, én kifejezem az örömömet az Úr előtt, de nem látszik rajta. Akkor valami nem működik az életedben, testvére. Akkor vagy elfojtod magadban ezeket, vagy egyszerűen nem jön, nem tör föl. Akkor olyan vagy, mint a 9 leprás, aki szép csendben elment. Lehet, hogy bizonyságot tettek ők, hogy valaki, mert muszáj volt, mert meg kellett mutassák magukat a papnak, tehát a pap előtt biztos, hogy bizonyságot kellett, hogy tegyenek. Na, de nem látjuk az Isten dicsőítést az életükben. Testvéreim, hálásnak lenni, radikálisan hálásnak lenni, azt is jelenti, hogy kifejezem a szavaimmal, és a következő a tetteimmel az én hálámat. És a zsidó ember hogy fejezhette ki az ő tetteivel a háladást, azon túl, hogy ugye ez az ember odament, arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Tehát rögtön megjelenik az imádat, a tiszteletnek a legmélyebb, a legbensőbb foka, hogy arcra borult Jézus előtt. Gondoljunk csak bele, hogy a zsidóknál azért egy ember előtt leborulni, hogy ez mit jelentett? Hogy hányan néztek szúrós tekintettel a környezetükben? A farizeusok egyáltalán mit gondolhattak, hogy ki ez a Jézus, hogy megengedi, hogy egy ember leboruljon előtte? De ez abban a korban a tiszteletnek a legmélyebb foka volt. És hogy ez még ma sem tűnt el, talán többen tudjátok, hogy a nyáron rokoni látogatás során Sri Lankán voltam, és ott minden mai napig szokás ez. Nagyon megható volt az egyik család látogatáskor, hogy a gyerekek, anélkül, hogy a szülők mondtak volna valamit, már készülőben voltunk, eljöttünk volna, és egyszer csak azt vettem észre, hogy leborulnak előttünk a gyerekek. Hozzáteszem, nem keresztény családról volt szó, de ez egy döbbenet, amikor te ott állsz. Nem tudsz mit kezdeni ezzel a helyzettel. Kifejezik a tiszteletüket, a hálájukat. Azért a kis csekély dologért, amit vittél. Hogy meglátogattad őket. Már nekik az egy megtiszteltetés, hogy meglátogattad őket. Neked nem megtiszteltetés, hogy Jézus minden nap meglátogat téged. Hogy te minden nap lehetsz vele közösségben. Hogyan fejezed ki a tetteiddel a háládat? És a harmadik, hogy viszonozhatod. Hogy a mi hálánkat viszonozhatjuk az Isten iránt. Nem azért, mert neki szüksége van rá, de a korintusi levélben Pál apostol így tanítja a gyülekezetet, hogy a hálaadásunk, 2 Korintus 9:5, szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. A javainkkal kifejezhetjük a mi hálánkat, hogy segítünk másokon, hogy az Istennek felajánlásokat teszünk. Azt mondja a Zsoltár író, a népek neked előtted hoznak fogadalmat, és teljesítik a fogadásaikat. Mert te vagy rá méltó Istenem. Ez a hála, hogy oda teszem, az oltárra teszem az áldozatot, a hála áldozatot. A hála áldozat az az volt, amit arról szól, hogy köszönöm, Uram, amit tőled kaptam. És ez ott marad az oltáron. Ezt nem veszem magamhoz, nem veszek belőle, nem együtt esszük meg, hanem ez ott marad, Uram, a te oltárodon. Amikor hálánkat kifejezzük az Úrnak a javainkkal, akkor mindig az legyen bennünk, hogy Uram, akármi történjen, ez ott van. Én ezzel már nem rendelkezem. Nagyon fontos. Talán fölteheti valaki azt a kérdést, hogy miért akarja Isten, hogy hálásak legyünk? Miért ez az Isten akarata? Egy nagyon rövid választ szeretnék erre adni, és utána lassan be is fejezem a gondolataimat. Azért, mert megváltoztat. A háladás, a háladó szív megváltoztat. Amerikai kutatások, egészségügyi kutatások kimutatták, hogy a hálás emberek azok boldog emberek, és nagy az esélye annak, hogy hamarabb meggyógyulnak, és különböző betegségekbe nem esnek. Mint ahogy fordítva is kimutatták, hogy az elégedetlenség, az örökös nem tetszés, morgolódás nagyon sok rákbetegségnek is a kialakulásához vezethet. Istennek az a szándéka, hogy változzunk, hogy a bűnös természetből megváltozzunk. Tehát amikor gyakoroljuk a hálát, és amikor leülünk, és azt mondjuk, hogy háladó Isten tiszteletünk van, akkor jusson eszünkbe, hogy az az Isten akarata, hogy változzunk. Milyen hatások vannak az életünkben? Először is a személyes életünkben érezhetjük ennek a hatásait. Ránk nézve, engem, bennem kezdi el Isten az ő munkáját, és kezdem megváltoztatni, és kezdem úgy látni a többieket, a környezetemet. Megváltoznak a körülmények, nem azért, mert a körülmények változtatnak engem, hanem mivel én változom, ezért másképp látok dolgokat. Mennyire érdekes? Mindenért hálát adjatok. És amikor mindenért elkezdek hálát adni, elkezdem másképp látni a dolgokat magam körül. Isten nem a körülményeket változtatja meg sokszor, hanem Isten bennünket változtat meg. Hatása van az Istennel való kapcsolatunkra, ugye arról beszéltem az elején, hogy ez elmélyíti, és hatása van az emberekkel való kapcsolatunkra is. Pár verssel korábban Pál azt mondja, vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Ez a cél, amikor a gyülekezetről beszélünk, hogy építsük egymást. Hatással legyünk a mellettem lévőre, a mögöttem lévőre, azokkal, akikkel együtt vagyok. És a lakókörnyezetemben, az életteremben, akikkel együtt vagyok. Ez az Isten akarata, fogalmaz Pál. Tehát mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Jézus elvégezte mindazt, amiért mi hálásak lehetünk. Amen. Amen.